Urunk, hálátok neked, hogy valóban azért jöttünk itt most össze, hogy te igéddel induljunk, és hogy te a te igéddel búzíthass bennünket. Köszönjük, hogy azt is többször énekelhettük most, hogy minden útunkon te velünk vagy, mindig velünk vagy, velünk vándorolsz útunkon. Annyira nagy ajándék ez nekünk, Istenünk, hogy mindig szeretetünk a te erősítésedre, a te jelenlétedre. Köszönjük, hogy így álltunk meg előtted ma is. És hadd kérlek én külön személy szerint is, hogy töredékes hangon keresztül hadd szüljön a te ígéd, és ami itt a szívedben megvan, az hadd legyen csak a te igazságod, és hadd, hogy hadd tudjak lassan és érthetően beszélni. Kérünk át meg mai együttlétünket. Amen. Előjáró, csak annyit gondoltam mondani, hogy már elég rég volt, amit közöttetek neked. Sajnos nem igen van rá alkalom, hogy csak úgy beüljek ifjére, vagy beüljünk most már ifjére ketten a Dórival. Úgyhogy csak ilyen formában tudok megfordulni, fordultam meg az utóbbi években, mint esetleg is alkalom tartunk. És ebből kifejezően van elgondolkodtam azon, hogy esetleg helye lenne annak, hogy akkor bizonságtételt tartsak, vagy elmeséljem, hogy mi mindent láttam, hogy formál bennem Isten az elmúlt időkben, meg mi az, amit megértettem. De aztán az év utolsó napján mégis úgy alakult, hogy egy olyan ige került elém, ami úgy több szempontból megfogott, és úgy gondolkodtam, meg beszélgettünk is, hát ott van Dórival ketten, és úgy eszünkbe jutott, hogy hoppá, van egy ige hirdetés, ami Traus Liza néni tartott valamikor még Biatorbágyon, olyan 16 évvel ezelőtt. És azt is meghallgattam, ami ugye pont erről szólt, és pont erről a témáról, és abban is sok minden olyan dolgot értettem meg, amit úgy gondoltam, hogy talán jó, hogyha megosztok veletek. Úgyhogy akkor bele is vágnék a lényegben, nem fecsegek itt tovább. A Lukács evangéliuma második részének 41. és 52. verse között így szakasz szeretném felolvasni, és erről szeretnék pár dolgot elmondani nektek. Tehát 41-től 52-ig. Szülei, mármint Jézus szülei, élénként elmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor 12 éves lett, szintén felmentek Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. Miután pedig elteltek az ünnepnapok, és hazafelé indultak, a gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben. Szülei azonban ezt nem vették észre. Mivel azt hitték, hogy az utitársaik körében van, elmentek egy napi járóföldre, és csak akkor kezdték keresni a rokonok és az ismerősök között. De mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték tovább. Három nap múlva találták meg a templomban, amint a tanítómesterek körében ült, hallgatta és kérdezte őket, és mindenki, aki hallotta, csodálkozott értelmén és feleltein. Amikor a szülei megtalálták, megdöbbentek, anya pedig így szólt hozzá. Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme apád, és én nagy bánattal kerestünk téged. Mire ő így válaszolt. Miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy az én atyám házában kell lennem? Ők azonban a nekik adott választ nem értették. Jézus ezután elindult velük, elment Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Anya mindezeket a szavakat megőrizte szívében, Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ezt a igazakat, ha úgy figyelmesen olvassuk, akkor négy fő vázlapontot lehet bontani, és ezek szerint gondoltam, hogy végighaladnánk ezen a szakaszon. Az első, hogy felmentek Jeruzsálembe a szokás szerint. Második, visszaindultak Názáretbe, mégpedig Jézus nélkül. A harmadik, hogy elkezdték keresni Jézust szülei. Negyedik pedig, hogy megtalálták Jézust a templomban. Az első pont az, hogy felmentek Jeruzsálembe a szokás szerint. És itt két dolgot gondoltam neked, talán lehet is ebbe a kis tagmondatba kiemelni, hogy felmentek, és ugye a szokás szerint mentek fel. Ugye a felmentek szót úgy megízeljük, akkor ugye azt látjuk, hogy József, Mária és Jézus felmentek a Jeruzsálem az ünnepre, és valójában nekünk is úgy sokféle útunk van az életünkben, ami végig kell haladnunk, mint ahogy nekik ez az ünnepi út volt. Ez egy elég hosszú út lehetett a számunkra, több napon is eltartatott, és kicsit úgy belegondoltam, hogy milyen nagy kincs lehetett ez Jézusnak, Máriának és Józsefnek, hogy Jézus mindig ott volt velük, akárhova mentek, amikor otthon voltak, mindig ott volt körülöttük, és tulajdonképpen úgy élték az életüket, legalábbis Jézus 30 éves koráig, hogy mindig ott volt az ő környezetükben. És ezen úgy elgondolkodtam, hogy a mi útjainkon, amiket nekünk végig kell járnunk, legyen ez az egyetem, családon belüli útjaink, vagy a különféle baráti társkapcsolatok, amiket nekünk végig kell esetleg harcolni, küzdeni, azokban mennyire szoktuk mi Jézus kezét fogni meg mennyire szoktunk mi az ő környezetében lenni, mennyire szoktunk vele együtt haladni ezeken az utakon. És hogyha egyáltalán valakinek a kezét fogjuk, akkor olyan Jézusi az, valaki, vagy valami másnak a kezét fogjuk ezeken az utakon. És hogy magamat úgy végignéztem ebből a szempontból, és azt kell látnom, hogy olyan ritkán érem ezt meg így gyakorlatilag, hogy Jézus kezét fogom az én útjaimon, és olyan ritkán döbbenek rá, hogy fú, de jó, hogy így kelhetek fel, és így feküdhetek le, hogy tulajdonképpen Jézus mindig velem van, és itt van velem, és mindig számíthatok rá, mint hogy énekeltük itt is a Velem vándorol, mint a Jézus című énekben. És viszont olyan nagy csodája Istennek az, hogyha megélhetjük ezt az életünkben, és most mondjak egy konkrét példát a sajátomból, amikor megélhettem azt, hogy valamiben úgy döntettem, hogy az ő kezét fogadtam, és őtőlem kérdezhettem meg, hogy melyik irányba érdemes ezen az úton tovább menni, és ez már körülöttem talán több ízben is emlegetett, mert mégis ez így elég szorosan kapcsolódik hozzátok ez a pont az életemből, mégpedig, hogy elmentem a Dávidi Fibe szolgálatba. Mert ott ez egy nehéz döntés volt, de mégis úgy láttam, meg úgy értettem meg, hogy ez Isten előtt kedves döntés, és úgy jó, hogyha átmenjek oda szolgálni. És annyiféle ajándékot éltem ott, mert hogyha csak azt nézem, hogy tulajdonképpen folyamatosan oda vagyok kényszerítve Istennek a közelében, mint szolgáló. És ez szerintem minden egyes szolgálattal jobban. Akárhogy is, de az ember látja, hogy mennyire alkalmatlan az adott feladatnak az elvégzésére, mennyire kevés arra, hogy világítson az emberek között. És ez egy olyan dolog, ami szerintem mindjárt számára nagy ajándék, hogy Isten folyamatosan egy tükröt tarthat elénk, hogy mennyire rászorulunk az ő segítségére. És itt még külön ajándék, hogy láthattam az IFI-ben meg új életeket, meg csodákat, amik úgy kicsiben végbe mentek. Nem felejtem el, hogy valaki csak úgy a semmiből előkerült, és nem is járt évekig az IFI-be a konfirmáció után. És már úgy jött oda közénk, hogy tulajdonképpen időközben megtért, és eszébe jutott, hogy van az IFI, és milyen jó, hogy itt lehet rendszeresen IFI-t hallgatni, illetve igét hallgatni, és milyen jó, hogy lehet egy időközösség, ahova tartozhat, és aztán azóta is ide jár közénk, és ez egy olyan dolog volt, amit tulajdonképpen, ha tehetünk volna, sem tettünk érte semmit. És ami külön személyes ajándékok, amik úgy nekem nagyon jelentősek voltak, hogy egyrészt kaptam új barátokat, mint nem is gondoltam volna, hogy ez megesett ugye a Sámuelifin kívül, és tényleg megesett, és tényleg nagyon nagy kincset kaphattam, és kaptam úgy tulajdonképpen a szolgálaton keresztül állást is, vagy hát még kezdetben ilyen diákmunkát, amit csinálhattam, és tulajdonképpen így indulhattam el később az álláskeresés útján is, hogy ez már tulajdonképpen ott lehetett, mert ifézett, hogy Isten valaki hirdette, hogy lesz lenni egy lehetőség, ahol el lehetne kezdeni dolgozni. És végül is ezzel sikerült élni Isten kegyelméből, és ez később évben is nagy támpont volt, hogy megtörténhetett. És ott nem utolsó sorban kaphattam Isten több barátnőt, később mennyasszonyt, és most már feleséget, és ez is tulajdonképpen a szolgálat által történhetett meg, és ezért is nagyon hálás vagyok. Szóval egy szó mint száz, tulajdonképpen azt szerettem volna ezzel szemléltetni, hogy na, lehetnek ilyen lépések az életében, sőt, hát adja az Úr, hogy minden lépésünk ilyen legyen, hogy az ő kezét foghatjuk. Nagyon sok áldás származhat abból, és ugyan meg is próbálhatja ezt a rábízott életet, de nagyon meg is ajándékozza azt. Tehát ez volt az első pont, hogy felmentek, az első fejezeten belül, a másik pedig, hogy a szokás szerint. És így magát csak így a szokás szót fontolgatva, azon gondolkodtam, hogy mennyiféle szokás ragad ránk, vagy szokást sajátítunk el úgy az életünk során, és vannak olyan dolgok, amiket rossz szokásnak tartunk, vannak, amelyeket jónak, attól függően, hogy most éppen hogyan hat az a saját személyes életünkre, hogy most éppen pozitív hatása van rá, vagy a kapcsolatainkra, vagy éppen rombolja azt, hogy emberektől távol kerülünk általa, vagy éppen a saját egészségünket romboljuk, vagy építjük általa. Úgy vannak, mindig besoroljuk, hogy akkor ez egy rossz szokásom, vagy egy jó szokásom. De minden esetre attól függetlenül, hogy most jó vagy rossz szokásunk alakulnak ki, mindenképpen nagy, hogy is mondjam, hogy hátránya nekik, hogyha valahogy a középpontba kerülnek, és ez válik a fő mérlegi, hogy én ezt így szoktam, vagy úgy szoktam csinálni. És ez alapján ítélek meg esetleg másokat is, hogy ők nem csinálják így, és hogy fú, milyen rossz, hogy ezt ők nem teszik. Ezek itt tulajdonképpen így után meg is kötözhetnek bennünket, meg tulajdonképpen olyan tényezői válnak az életünkben, amiről nem vagyunk hajlandóak lemondani, mert hogy ez életünk részévé vált, és hogy miért is tennénk. És úgy eszembe jutott, hogy ugye mikor olvastam azt az igerészt az evangéliumokban, hogy a farizeusok megszólják a tanítványokat, hogy nem mossák meg a tanítványok a kezüket étkezés előtt, akkor én is úgy tulajdonképpen velük együtt méltatlankodtam, hogy tulajdonképpen mennyire fontos, hogy megmossuk a kezünket étkezéskor, és milyen rossz, hogy tényleg a tanítványok nem teszik. És olyan meglepő, hogy Jézus mégis megborgálja a farizeusokat, hogy ezt így szóvá teszik, és így valóban azért rossz ez, mert ők ezt már olyan fontos tényezővé tartották, sőt egyáltalán hagyománynak annyira előtérbe kerültek a farizeusok életébe, hogy az Isten igéje helyett tisztelték azokat. Olyan szintre emelkedtek, mint Istennek az igazsága és az ő törvénye, és sokkal inkább ehhez ragaszkodtak, mint hogy azt szeretetben töltötték volna be, mint ahogy az tulajdonképpen ezt célozták volna ezek a rendelkezések. Tehát életünk útján sokféle szokás ragad ránk, és kialakul bennünk, de nem mindegy, hogy milyen szerepet töltenek be az életünkbe. És hogyha valamit rutinszerűen csinálunk, így említettem, akkor könnyen előfordult kimarad belőle Jézus, mert hogy ezek túl mindig a középre kerülnek. És ezzel már tulajdonképpen valahogy át is érkezünk a második pontba. Tudnék, hogy visszaindultak Mária és József Názáretben Jézus nélkül. Tehát első pontban beszéltünk arról, hogy úgy járjuk az útjainkat, hogy mi is Jézus kezét fogjuk, mint ahogy éppen József és Mária tette. És a szokás szerint mentek fel Jeruzsálembe, és vajon mi hogy állunk a szokásainkkal. A második pont pedig az, hogy visszaindultak Názáretbe Jézus nélkül. Mert nem tudjuk, de az is elképzelhető, hogy olyan megszokásszerűen mentek így fel Jeruzsálembe, és talán sokszor úgy, hogy Jézus nem is volt velük, hogy talán szépen lassan mégis feledkeztek arról, hogy hoppá, Jézusra ügyelni kéne. Ez nem tudjuk, hogy így volt-e vagy sem, de egy biztos, hogy Jézus ott maradt Jeruzsálemben. Szem előtt tévesztették őt. És tulajdonképpen minden útunkon nagyon könnyen szem előtt tévesztjük őt, hogyha foghatjuk már az ő kezét. És talán nem is, mert egyrészt, mert azt olvassuk a Jeremiás 17.9-ben, hogy családdabba szív mindennél, ki tudná ezt kiismerni, tehát családdabba szív mindennél, javíthatatlan, ki tudná ezt kiismerni, így van pontosan az igeves. Valójában a szívünk mindenre hajlamos, és leginkább arra fogható nehezen, hogy Istenre figyeljen, és ott legyen Isten közelében. És másfélről meg nem véletlenül hasonlít minket a Biblia juhokhoz, mert ezek az állatok tulajdonképpen igen rövidlátóak, és nagyon tényleg abszolút csak a legközelebb eső tájakat tudják kivenni a szemükkel, és valójában talán mi is így járunk az életünkben, hogy mi is csak úgy az órunkig vagyunk hajlandóak ellátni. Mi is csak a közvetlen előttünk levő dolgokat tudjuk felmérni, nem tudunk azokon túlnézni. Például, hogyha vannak feladataink, vizsgáink, mi lesz ekkor, vagy akkor a programjainkat hogyan rendezzük el, vagy elkezdünk valami távoli eseményért, egy vágyért lelkendezni, hogy jaj, bárcsak ott tartanánk már. Tulajdonképpen ezzel is úgy cselekszünk, hogy abszolút a szemünk előtt dolgokat figyeljük, és nem nézünk ezeken túl. Nem látunk túl, mert hogyha túl látnánk, akkor láthatnánk azt is, hogy most mindegy, hogy most milyen feladatunk, milyen programunk jön, vagy még nincsen itt, vagy kell vele megkérdenünk. Már most örülhetünk annak, mint az előző pontban is hallhattuk, hogy Jézus velünk van. És ez már ez az ő társaságában van most mindenféle igényt és szükséget betöltet az életünkben. Úgy az életemben sok ponton megfigyeltem azt, hogy mindig ugye az előttem levő dolgok után vágyakoztam, és valahogy amiben éppen benne voltam, annyi állapotban éppen voltam, ez sosem elégített ki, vagy inkább mindig azt néztem, hogy na, mikor jön az, ami ezután következhet. Most éppen ami aktuális, amit már félig említettem is, hogy mikor még úgy nem volt párom, akkor mindig vártam, hogy de jó lenne, hogyha lehetne már barátnőm, és mikor végre lehetett, akkor meg idő után mindig az volt bennem, hogy de jó lenne megerősödni, hogy ő az igazi. És amikor ez megtörtént, akkor már utána azon kezdtem vágyakozni, hogy mikor házasodhatunk össze, és milyen jó lesz, hogyha házasok vagyunk, mert akkor mennyi időt tudunk majd együtt tölteni, és az milyen jó lesz majd. És most, hogy már tulajdonképpen ide is eljuthatunk, Most még azt kell megfigyelni, hogy hoppá, azért nem is olyan rúzsás az élet, mint korábban az ember gondolta, mert most már a háztartást napunk kell vezetni, a munkával el kell járni, és akkor most már azután kell vágyakozni, hogy hú, mikor lehetünk el egymás társaságában tényleg igazán. Nyugdíj, és akkor jöttünk a nyugdíjba, és akkor jaj, jönnek esetleg az unokáknak. Hogyha most nem is úgy akarja, szóval, hogy az ember mindig tud magának ilyen távlati dolgokat kitűzni, hogy na mikor leszek már ott. És itt is ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy tényleg mennyire nagy elmes, hogy már most foghatjuk Jézus kezét, és már most minden szükségetünket betöltheti, és nem kell elégedetlenkednünk, hogy na, mikor leszünk már máshol, mert most nagyon jó dolgunk lehet. Itt van két dolog, ami még nagyon megfogott engem, hogy nem vették észre. Másfelől meg azt gondolták, hogy itt van az útitársaságban valahol. Mentek szépen vissza a Názáretbe, és nem vették észre, hogy nincs ott Jézus, és azt gondolták, hogy na, valahol itt van közöttünk. Nem kell keresni, majd előkerül, mert biztos itt vannak családtagok az ismerősök között. És hogyha ezt így meggondoljuk, hogy lehet az, hogy most ugye a szülők nem veszik észre, hogy ott van mellettük a gyerekük, vagy sem. De valójában tulajdonképpen mi is így éljük az életünket, hogy szépen fokozatosan megtörténhet az, hogy nem veszük észre, hogy már nem figyelünk Jézusra, nem keressük őt a napi kapcsolatainkban. Talán ők is újra és újra meggyőződtek, hogy itt van valahol, nincsen gond, még látom, oké, még látom, hogy bement a templomba, és akkor ide után már egyre kevésbé győződtek meg volna, hogy itt van-e valahol, már csak úgy sejtették, hogy valahol tényleg ott lehet a mögöttük levő közösségben. És ezt talán mi is így éljük meg, hogy megtartjuk a napi csendességeinket, imádkozunk el, járunk ifire, járunk istentiszteletre. Úgy megvannak ezek a kis rendszeres kontaktok, kapcsolatok, érintkezések Istennel, csak aztán szépen lassan nem veszük észre, hogy ezek egyre felszínesebbek, és úgy egyre inkább elsiklunk amellett, hogy tényleg ezek lényegiek és tartalmasak legyenek. Azt gondoljuk, hogy Jézus itt van valahol velünk, de tulajdonképpen nem veszük észre, hogy szépen lassan eltávolodunk, mert kezdenek az a korábban említett dolgok egyre inkább az életünk közepén középpontjává válni. Aztán szépen teljesen mégis feledkezünk erről, hogy foghatnánk tulajdonképpen az ő kezét is, mert kérdezhetünk az ő tanácsát is a döntéseinkkor. És ennél talán sokkal rosszabb és talán gyakoribb helyzet, hát ezt mindenki maga látja, hogy igenis észreveszünk, igenis tudatosan engedjük a Jézus kezét, mert éppen most jön egy olyan dolog, egy olyan kísértés, aminek nem tudunk nemet mondani. Amivel úgy vagyunk, hogy ezt most muszáj, és ezt most nem lehet kihagyni, és tudom, hogy Istennek ez nem kedves, de én most ezt mégis megjátszom. Ez ilyen dolog, hogy nap mint nap kerülünk esetleg konfliktusba, vitahelyzetbe, és kiharcoljuk csak azért is a magunk igazát, mert tudjuk, hogy igenis mi gondoljuk jól, és igenis addig iratkozunk meg mondjuk a másiknak, amíg miénk nem lesz az utolsó szó. Ez is egy olyan dolog, ami nagyon, is mondjam, hogy rombolhatja a kapcsolatainkat, és távol visszavihet Istentől. Ugyanilyen pont lehet az életünkben az, amikor látjuk, hogy otthon esetleg szükség lenne segíteni, csak aztán mégsem segítünk a másiknak, vagy a szüleinknek, hanem szépen besüppedünk a székünkbe, a szobánkba, és nem veszünk tudomást arról, hogy éppen esetleg lehetne közreműködni a házi munkában. És az a másik, hogy tulajdonképpen eltelik egy nap is így, hogy ők nem vették észre. És arra gondoltam, hogy felolvasnék egy rövid szakasz Raúl Sizanének az ünnepfarzából. Nem tudom, mennyire ismeritek, ő Biatorbágyon a Delmisszióban volt évtizedekig szolgálatban, és ott hirdette evangelizációs heteken Istennek az igéjét, és itt az életterjesztésben is kapható egy könyvelmező életrajzát leírja, itt van, de ő összefoglalja azt, és felolvasnék egy történetet, ami rövid lemegtérése után játszódik le az életében. Élesen emlékszem ebből az időből, az első komoly bukásomra is. Egyik hívő tanátársammal adtam együtt, és mivel nem volt pénzünk, hogy nagyobb mennyiségű tüzelőt rendeljünk, elmentem a közeli telepre, hogy két mázsa fát hozassak. Amikor az irodában megkérdezték tőlem, miért csak két mázsát rendelek, hiszen nagyobb tételben olcsóbb a szállítás, akkor a régi, megszokott módon ezt válaszoltam. Valahonnan várunk nagyobb mennyiségű tüzelőt, és csak addig van szükség erre a két mázsára. Miután kifizettem az árát, nyugodtan kimentem az irodából. Amint kiértem az utcára, azonnal megtapasztaltam, hogy belül valami baj van. Isten szent lelke eltávozott a szívemből. Amikor az Úrhoz fordultam azzal a kérdéssel, hogy miért, rögtön eszembe jutott a hazugságom. Hazaérve leborultam az Úr előtt, hogy megvalljam bűnömet, és bocsánatot kérjek. Nem segített az imádságom. A szívem hideg és üres maradt. Amikor hazaért a hívő testvérem, neki is megvallottam bűnömet, és kértem, hogy segítsen imádkozni, hogy Jézus bocsássa meg. De ez sem használt. Az Úrhoz fordultam. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Azonnal világos lett előttem. Menj vissza, és mondd meg annak, aki ellen védkeztél. Nagy harc kezdődött bennem. Nem, ezt nem lehet megtenni. Az egész város megtudná, hogy hazudtam. Úgy éreztem, a gyerekek az utcán fognak utána mutogatni, ez a tanár hazudott. Emlékszem, egy napig járkáltam ezzel a belső harccal a szívemben, aztán eldöntöttem. Jézus nélkül, az ő békessége nélkül nem tudok élni. Lesz, ami lesz, megteszem. Megállás nélkül mentem egészen az irodáig. Ugyanaz a leány ült ott, mint amikor a fát rendeltem. Egyszerűen megmondtam. Nem mondtam igazat, amikor azt mondtam, hogy valahonnan fát várunk. Azért rendeltem 2 mázsát, mert nem volt több pénzünk. És erre ő csodálkozva tette le a tollat, és ezt mondta. Ilyen becsületes embert még nem láttam, aki nem bír le egy kicsi hazugságot. Nem is mentem, repültem kifelé a fatelepről. Azt hiszem, azon napon én voltam a legboldogabb ember abban a városban. Csak később, mikor Jézus elé jártam, értettem meg, hogy csak félig tettem meg, amit tennem kellett. Nem tettem bizonságot Jézusról. Belső örömöm mellett ott volt a mély szégyen is, megmaradtam becsületes embernek, az enyém a dicsőség, nem Istennek adtam azt. Tehát itt Liza néni életében láthatjuk, egy rövid kis irodában, amit talán olykor mi is megtapasztalunk, hogy nem is kell egy nap ahhoz, hogy észrevegyük, hogy Jézus nincsen velünk, hanem talán ott is azonnal érezhetjük, hogy most úgy döntöttem, vagy úgy léptem, hogy most már eltávozott tőle. Most ami olyasmit cselekedtem, amivel ő már nem tud különbséget vállalni. És ha ezt nézzük, akkor milyen soknak tűnik tényleg, hogy a gyermeknek a szülők nem veszik észre, hogy egy napig nincs velük az ő gyermekük, Jézus. És valójában hány nap tud máskor velünk is eltelni, hogy mi sem veszük észre, hogy a megváltóktól elszakadtunk. És valójában ennek annyira nyilvánvalónak kellene lennie, mint ahogy itt olvastuk is az első perctől fogva. Isten lelke, a lelkiismeretünk által, mint egy ilyen kis jelzőkészülék által azonnal jelezheti, hogy ha valami bajban van már, hogyha karban van tartva ez a jelzőkészülék. Mert amilyen eltompultak vagyunk, amennyiszer elhallgattattuk már, nem csoda, hogyha ez az apró jelzés elmarad, és csak sokkal-sokkal később veszük észre, hogy ha valamit elrontottam, valamit rosszul tettem. Ugyanígy észreveszük el egy videó után, hogy nem kértünk bocsánatot, vagy hogy egyáltalán kellene esetleg kérni, és talán legtöbbször nyugodtan el tudunk vonulni, mint sértett fél, hiszen nem tudjuk, hogy nekünk volt igazunk, de a tüske akkor is ott marad a másikkal való kapcsolatban. És ugye az elmúlt hónapokban szerintem többször is előfordult velem a munkahelyen, hogy csak úgy szemrelmenés nélkül mecseteltem egy kollégának, hogy milyen rossz tulajdonságai vannak egy harmadiknak, és csak alig akartam, vagy éppen később vettem észre, hogy mennyire romboló volt az, amit én magam cselekedtem. És olyan a csoda mindezek után, hogyha Isten mégis felfedi előttünk ezt az űrt, a bűnünket, és észrevehetjük, hogy milyenek is vagyunk valójában. Azonban, hogyha csak idáig jutunk, hogy ezt észrevesszük, akkor azzal még tulajdonképpen nem történt semmi, ez még semmit nem jelent. És olyan jó ezt olvasni Máriával és Józsefről, hogy elkezdték őt keresni. Ez lesz a harmadik pontunk. Tehát a második pont az volt, hogy tulajdonképpen, ahogy jönnek vissza Názáretbe, József és Mária szem előtt évesztik Jézust. Ugye valami rutinszerűen csinálunk, akkor van ezek a dolgok, hogy az életünk közepére tudnak kerülni. Másfelől, ugye azért történhet ez, mert családba szívünk, meg abszolút rövidlátók vagyunk, és csak az előttünk levő dolgokra tudunk koncentrálni. Másfelől meg ugye nem vették észre, mert azt gondolták, hogy itt van az úti társaságban, és minden rendben van, és valójában mi életünkben is ez tényleg olyan könnyen megesett, hogy azt hiszük, és valóban itt nem szabad megállni. Miután Isten ezt felvetette előttünk, hogy távol maradtunk tőle, hanem tovább kell lépni a következő pontra, hogy mi is elkezdjük keresni őt, ahogyan József és Mária tette. Ugye nem elégedtek meg ezzel a helyzettel, hogy nincs velük Jézus, hiszen mivel a gyermek után ez természetes is, hogy nem elégettek meg bele, hanem elkezdték keresni, de a gyermek keresésében is annyira sokféle különbséget láthatunk, akár hogyha csak napjainkban nézzük. Ugye most ugye a médiában nagyon terítéken van, mert láttam, hogy a nevező listára is elkerült ez a hirdetmény, hogy eltűnt ez a francia leányzó. A nácit környékén tűnt el, és aztán a szülei fogták magukat, és tulajdonképpen egész Európát leplakátolták vele, és több nyelvre lefordították, és ha jól tudom, még cigány nyelvre is. És maguktól tehát mindent próbálnak megtenni, hogy minden követ nem mozgatni, hogy megkerüljön, és ilyen esetet azért nem sűrűen olvasunk, hogy emberek így ennyi mindent megtegyenek azért, hogy megtalálják az elveszettjüket. És hogyha csak kisebb dolgokat nézünk, akkor is gyakran meg tudunk állni a sajnálkozásnál, a magunkba fordulásnál, hogy tulajdonképpen milyen rossz, hogy elveszett a kincsünk, vagy az értékünk, és tulajdonképpen sokszor le is mondunk arról, hogy ezt megtalálnánk, hogy elkezdjük keresni. Úgyhogy ilyen esetekben aztán végképp, hogyha elképzeljük, hogy menjünk le a mozgó lépcsőn, és akkor eszünkbe jut, hogy a Moszkva a Moszkvatéren, és eszünkbe jut a mozgó lépcső olyan, hogy oppám, az 5000-es kiesett a pénztárcából, mikor leindultuk a pénztártól. Szinte legtöbb esetben vissza sem mennénk megnézni, mert annyira képtelenség, hogy a Moszkvatéren meg lehessen találni 5000-est a földön. És a legtöbb dologgal talán így vagyunk, hogy nem érdemes, és most hiába hó lenne, utána mennünk utakorni. De Jézus az valóban nem ilyen. Olyan valaki, akihez mindenképpen fontos visszatalálnunk, és ahogyan József és Mária elkezdte keresni, nekünk is úgy kell tenni, hogy ahogyan szoktuk is általában, hogyha elkezdünk keresni, hogy oda megyünk vissza, ahol sejtésünk szerint utoljára megvolt. Visszamennek Jeruzsálembe. És tulajdonképpen itt most nekik azzal, hogy fel kellett menniük Jeruzsálembe, meg kellett tenni újabb egy napi járó földet visszafelé. Ez tulajdonképpen egy olyan dolog, amiben vállalniuk kellett azt a következményt, hogy elvesztették. Azzal, hogy mi tulajdonképpen elszakadunk Jézustól, eltávolodunk tőle, azzal vállalnunk kell mindezt a következményt, amit ez magában hordozhat. Ilyen fizikai függésbe kerülünk, mondjuk, hogyha elkezd ember alkoholizálni, vagy cigarettázni, akkor teljesen értelmi, hogy milyen következménye egészségügyi károsodásai lehetnek, de ugyanígy lehetnek lelki károsodásai az embernek, hogyha folyamatosan eltávolodik Jézustól is, és elmegy tőle jó messzire. Viselni kell a következményét, és ahogyan nekik meg kell tenni ezt újabb egy napi nyáróföldet visszafelé, talán nekünk is sokáig szívünkbe kell hordozni akár egy fizikai károsodást, vagy akár egy lelki sérülést, egy tüskét, ami ott van a szívünkbe, és nehéz feldolgozni valamilyen bűnünk következtében. És egy ilyen példa jutott eszembe, hogy gyakran azért mi is gyakorlatilag ezt a járófedet így le kell nekünk gyalogolni fizikailag. Úgy eszembe jutott, hogy mikor a Lifivel már mint levettek, Sámonekkel az első éjszakai túrát csináltuk, akkor még egy nappal korábban elmentünk néhányan földeríteni a nappal az útvonalat, hogy na majd másnap merre kell menni éjszaka. Minden több időhegyére apróra bejártunk, megnéztük a fánkat, jegyeseket, hol kell jobbra balra kanyarodni, és hogyha nem még ilyen lencsalmunk, de cáfoljatok meg, hogyha nem így történt, de volt egy pont a kirándulás alatt, amikor mégis az egyik helyet benéztük, és tovább mentünk jóval az adott kereszteződésnél, és aztán jó idő eltelt, mire észbe kaptunk, és vissza kell fordulni, és meg kell keresni azt a pontot, ahol eltévedtünk, azt a pontot, ahol letértünk a helyes útról. És most tennék egy zárulás megjegyzést ugye a lelki életünkkel kapcsolatban, hogy ezt az utat tulajdonképpen nekünk, amikor így elszakadunk Jézustól, vagy elszakadunk Istentől, akkor tulajdonképpen mindig csak Krisztusig kell bejárnunk, addig a pontig, ahol őt magát hagytuk el. Mert valójában, hogyha azt nézzük, hogy az ember az édenkertben bűnesetkor elszakadt Istentől, és a bűn állapotába került, akkor tulajdonképpen egy olyan távolságra került Istentől, tulajdonképpen olyan messze került Isten személyétől, hogy azt az utat ő vissza soha többet nem tudná magától bejárni, nem tudjuk ezt végig bejárni, nem tudunk visszakerülni Isten kegyébe, mert a bűn és Istennek a személye annyira ellentétes dolog, hogy ezzel ő nem tud közösséget vállalni. És ezért történt az, hogy Isten a fiát küldte el ide hozzánk a bűnös állapotunkba, eljött ide a világba, méghozzá itt is egy istállóba, egy mocskos állatetedőbe, és utána egy szörnyű utat kellett neki bejárni a Golgotáig, a keresztig, és utána ott el kellett szenvednie mindazt, amit a mi bűnös állapotunk jelent, az Isten nélküliséget. Tehát ő elküldte Jézust, hogy ezt a távot tulajdonképpen helyettünk megtegye, és az út legnagyobb részét, tulajdonképpen teljes egészét Jézus személyében Isten megtette mi hozzánk, mikor mi elszakadtunk tőle. És mikor mi itt a kis életünkben, mikor újra és újra meglátjuk azt, hogy mennyire nem tudunk hozzáragaszkodni, akkor tulajdonképpen csak annyit kell tennünk, hogy ismét megfogjuk az ő kezét, és Jézusnak a váltságához kell csak visszatalálnunk, mert tulajdonképpen már minden mást elvégzett helyettünk. És itt még annyit érznék meg József és Máriáról, hogy nagyon tüzetesen kezdték el keresni. Azt látjuk, hogy 3 napig tartottunk éppen, ugyanakkor ezt az áldás megjegyzését most bezártam, és visszatérek Józsefhez és Máriához. Itt most ők tüzetesen kezdték el keresni, és 3 napig tartott tulajdonképpen, mire megtalálták Jézust, hiszen ott pedig azt olvassuk, hogy egy napi járóföldre kerültek Jeruzsálemtől. Ez valójában azt is magában hordozza, hogy minden követ megmozgattak, hogy megtalálják. Másfél meg azt is, hogy a saját fejük szerint keresték őt. Holott ugyanis, hogyha tudták volna igazán, ismerték volna Jézust igazán, akkor talán nem tartott volna ennyi ideig, hogy megtalálják őt, mert tudták volna, hogy igazából hol kell őt keresni. És így jutunk el az utolsó pontig, ahhoz, hogy megtalálták Jézust. Ugye az előző pontban szó volt arról, hogy elkezdik őt keresni, és mennyire fontos az, hogy elkezdjük igenis, és nem nyugodjunk meg abban, hogy nincs meg, és nem nyugodjunk meg abban ebben az állapotban, hogy most sopánkodunk meg magunkat, sajnálhatjuk, hogy eltévedtünk meg. Valami olyasmi csapdába kerültünk bele, de nehéz kiszabadulni, hanem igenis jó, hogyha elkezdjük őt keresni. És azon a ponton oda kell visszatalálnunk, ahol őt elhagytuk, vagyis mindezt a következményt vállalnunk kell azért, amit az jelent magában, hogy tőle elszakadtunk. És ahhoz a pontra kell visszatalálnunk, ahol őt elhagytuk. Meg kell találnunk pontosan azt a bűnt, amiben eltértünk őtőle. Valóban így nincsenek titkok Istenet, és nagyon jól tudja, hogy mi minden van a mi szívünkben, és hogy itt olvastuk bizonyi esetében, és úgy ez a mi esetünkben is, hogy Isten nagyon jól tudja, hogy mi az, amiben mi átértünk tőle, és ezt meg kell érteni, meg kell látnunk, hogy mi az, amiben így elszakadtunk, mi az, amit úgy hordozunk magunkkal, hogy letehetnénk az ő lábához. És így lehet megtalálni Jézust, úgyhogy tulajdonképpen ők 3 napot keresgéltek, és így találtak vissza az elágoláshoz, ahol Jézus elvesztették. Így ezt olvassuk a 48. versben, hogy amikor szülei megtalálták, megdöbbentek, anya pedig így szólt hozzá. Gyermekem, miért tette ezt velünk? Mi apád és én nagybánattal kerestünk téged. Ugye tulajdonképpen ezt kérdezik, hogy miért tűntél el, miért bújtál el ennyire, miért kellett téged ennyi ideig keresni, hogy végre megtalálhassunk. Jézus válasza a következő versben olvasható, 49-ben. Miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy az én atyám házában kell lennem? Tulajdonképpen ezt válasz Jézus, hogy miért kellett engem keresni? Ugye, ha ismerték volna Jézust igazán, akkor nem tartott volna ennyi ideig a keresés, az ő megtalálása. Hiszen jót volt az ő atyának a házában. Eredeti fordítás szerint úgy tudom, ez így van, és a Károliban is így van ez a kifejezés, hogy az én atyám dolgaiban vagyok foglalatos. Hogy az én atyáimnak a dolgaiban kell foglalatosnak lennem. Jézus megtalálhatjuk az ő igében, az ő szeretetében, az ő igazságában, mindabban a kincsben, amit az ő személye hordoz, az ő útján, amin tudjuk, hogy amit ő jár. És tulajdonképpen nem kell más tennünk, mint hogy ezeket a dolgokat keresnünk, és ezeket megvizsgálnunk. Ezeket megvizsgálnunk, hogy ezekben mi hol tértünk el az ő szeretetétől, az ő igazságától, az ő megbocsátásától, hol vannak olyan dolgok az életünkben, ami nem egyezhető össze az ő személyével, az ő útjával. És itt tennék végül egy kiegészítést, hogy vajon, hogyha minket keres valaki, akár az elkövetkezendő 2009-es év során, vagy úgy egyébként az életünknek a további részében, akkor minket hol lehet majd megtalálni, miben fognak bennünket foglalatosnak találni az emberek? A mi atyánknak a dolgaiban? Vagy hogyha valaki elkezd bennünket keresni, akkor sokkal inkább az úti társaságban kell keresni, hogy éppen József és Mária is gondolta, hogy megtalálja Jézust. hol kell, hogy elkezdje az illető a keresést, hogy mi a haverok között leszünk, azok között, az emberek között, akik most jól akarják magukat érezni, ezt nagyon sokan élnek így, meg nagyon sokat lehet ezt az életmódot, vagy hát életérzést hallani manapság. Tehát olyan emberek között, akik jól akarják magukat érezni, akiknek semmi más nem számít, mint most a napi öröm, a boldogság megvegyen, vagy éppen rálasan az anyagi dolgok hajkúrászásában fognak bennünket megtalálni, akiknek az idejét ugye ki sem tölti, hogy más, mint hogy most úgy valamilyen célt vagy tárgyat elérjenek, megvehessenek, vagy valamilyen pozíciót elérhessenek az életükben. És minden más az hátra van téve, és csak e körül forgunk. Vagy éppen olyan emberként fognak minket megtalálni, aki a szaftosabb sztoriknak a forrása, és minden jó hírt azt itt nálunk kell keresni. Miben fognak bennünket foglalatosnak találni? Hogyan kívánjuk vajon az előttünk álló évet, vagy ilyen még a polsátorunkban hátra levő idő hátra van, azt hogyan kívánjuk eltölteni. Tehát érdemes csatlakozni mindjárunknak újra és újra Jézushoz, ami atyánk házában, az ő atyának, a mi atyának a dolgaiban való foglalatosságban. Tehát ennyit szerettem volna tulajdonképpen mondani most nektek, hogyha bármiféle kiegészítés gondolat van, ami úgy még bennetek megfogant ezek kapcsán, akkor mondjátok bátran.